Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, szeretettel köszöntök mindenkit. Örülök, hogy most itt lehetünk még. A tervek szerint jó sokáig utoljára, egy évre kimennénk most a héten, kiutaznánk az Egyesült Államokba a feleségemmel egészségügyi misszió munkát tanulni, és most ez a szombat, amit most utoljára itt köztetek tölthetünk. Egy évig Magyarországon, úgyhogy örülök, hogy itt lehetek. Itt lehetünk, és ilyenkor mindig olyan jó megnyugodni szombatnapon, és belegondolni abba, hogy az óriási hatalom, amivel az Isten megteremtette az eget, a földet, és minden dolgot, az rendelkezésünkre áll, hogy lélekben megújuljunk és megpihenjünk, és az Isten újjáteremtsen bennünket lelkileg is az ő igéjén, az ő szaván keresztül. És én a mai alkalommal egy evangéliumi történetet szeretnék átgondolni veletek Márk evangéliumának az 5. fejezetéből. A gadarai ördöngősöknek a története. Márk evangélium a 5. fejezetének az első 20 versét olvasnám föl. Tehát Márk evangélium a 5. fejezet első 20 verse. És mentek a tenger túlsó partjára, a gadarénusok földjére, mármint ugye Jézus és a tanítványok. És amint a hajóból kiment, azonnal elébe ment egy ember a sírboltokból, akiben tisztátalan lélek volt. Akinek lakása a sírboltokban volt, és már láncokkal sem bírta őt senki sem lekötni. Mert sokszor megkötözték őt béklyókkal és láncokkal, de ő a láncokat szétszaggatta, és a béklyókat összetörte, és senki sem tudta őt megfékezni. És éjjel és nappal mindig a hegyeken és a sírboltokban volt, kiáltozva és magát kövekkel vagdosva. Mikor pedig Jézus távolról meglátta, odafutott, és elébe borult. És fennhangon kiáltotta, mondván, mi közöm nékem te veled, Jézus, a magasságos Istennek fia? Az Istenre kényszerítelek, ne kínozz engem, mert ezt mondta néki, eredj ki tisztátalan lélek az emberből. És kérdezte tőle, mi a neved? És felelt, mondván, légió a nevem, mert sokan vagyunk. És igen, kérte őt, hogy ne küldje el őket arról a vidékről. Volt pedig ott a hegynél egy nagy disznónyáj, amely legelt. És az ördögök kérték őt mindnyájan, mondván, küldj minket a disznókba, hogy azokba menjünk be. És Jézus azonnal megengedte nekik. A tisztátalan lelkek pedig kijövén bementek a disznókba, és a nyáj a meredekről a tengerbe rohant. Voltak pedig mintegy 2000-en, és belefulladtak a tengerbe. Akik pedig őrizték a disznókat, elfutottak, és hírt vittek a városba és a falvakba. És kimentek, hogy lássák, mi az, ami történt. És mentek Jézushoz, és látták, hogy az ördöngős ott ül, fel van öltözködve, és eszénél van, az, akiben a légió volt, és megfélemlettek. Akik pedig látták, elbeszélték nékik, hogy mi történt az ördöngőssel és a disznókkal, és kezdték kérni őt, hogy távozzék el az ő határukból. Mikor pedig a hajóba beszállt, a volt ördöngős kérte őt, hogy vele lehessen. De Jézus nem engedte meg neki, hanem mondta néki, eredj haza a tiéidhez, és jelensd meg nékik, mely nagy dolgot cselekedett veled az Úr, és mind könyörült rajtad. El is ment, és kezdte hirdetni a 10 városban, mely nagy dolgot cselekedett vele Jézus, és mindnyájan elcsodálkoztak. Eddig tart át a történet, és néhány szót hadd szóljak a bevezetésről, hogy bele tudjunk kapcsolódni a történet fonalába. Hogyha megnézzük itt az előzményeket, akkor azt látjuk, hogy Jézus előző nap gyakorlatilag egész nap csak a tömeget tanította, szolgálta őket. Azt olvasjuk például, hogy a 3. fejezet 20. versében, hogy ismét egybegyűlt a sokaság annyira, hogy még nem is ehettek. És aztán itt Jézus tanítja őket az Isten országáról, itt a negyedik fejezetben a példázatokról, amiket olvasunk. És Jézus és a tanítványok egy nagyon nehéz, fárasztó napon vannak túl, és úgy döntenek, hogy ők egy kis időt félre szeretnének tenni, egy kis időt szánnak a pihenésre, és Galileából áteveznek, átmennek a túlsó partra, a gadarénusok földjére, ugye a tenger, galilai tenger, vagy genezáreti tó túlsó partjára, tehát átmennek nyugatról keletre, és ezen a bizonyos éjszakán, ugye este indulnak útnak, és ezen a bizonyos éjszakán kerülnek nagy viharba Jézus és a tanítványok, és Jézus annyira kimerült, olyan fárasztó napok állhattak mögötte, hogy Jézus aludt a nagy vihar közepette is. És föl se ébredt volna, ha csak a tanítványok kétségbe esve meg hitetlenségükben nem keltik föl Jézust, hogy Mester, nem törődsz vele, hogy mi elveszünk. És ezen a bizonyos estén, vagy éjszakán Jézus a szavával, az Isten hatalmába vetett hittel parancsol a viharnak, és lecsendesedik. És tulajdonképpen, hát egy ilyen éjszaka után gondolhatjuk, hogy már reggeledik, ekkor érnek át a túlsó partra, a gadarénusok földjére, ahol itt ugye olvastuk az első versben. Mentek a túlsó partra, a gadarénusok földjére. Ez a bizonyos Gadara település, vagy város, ez körülbelül 19 kilométerre lejjebb volt, mint ahova feltehetőleg kikötöttek egyébként. De valamikor ez egy nagy város volt, és erről nevezték el ezt az egész területet. Egyébként az eredeti szövegben az van, hogy Gerázia, vagy Gergéza városa. És hogyha megnézzük, hogy melyik város lehetett ott azon a túlsó parton, akkor azt látjuk, hogy ezen a parton, ahogy ott a hajó ki tudta kötni, ilyen sziklás hegyoldal volt, ilyen puha mészkő sziklák voltak ott, és ugye a mészkő az egy puha kőféle, és ide, ugye ahogy Izraelben gyakran temetkeztek az akkori szokásoknak megfelelően, ide ugye ilyen sziklákba vájták a sírokat, és itt temetkeztek. És hát egy nagyon megdöbbentő látvány tárul Jézus és a tanítványok elé, mikor kikötnek, ugyanis ott valaki a sírboltokból, egy tisztátalan lélek által megszállt ember elkezd feléjük rohanni. És Máté evangéliumából tudjuk, aki minden bizonyal szemtanú is volt, hogy nem is egy ilyen megszállottról van szó, hanem kettőről. Itt Márk evangéliuma nem erre teszi a hangsúlyt, hogy hányan is voltak, hanem inkább ő sokkal részletesebben írja le azt, hogy milyen volt ez a megszállott ember. Máté nagyon röviden ír csak róluk, hogy milyen volt az ő állapotuk. Ez volt, Máté evangéliuma röviden ennyit ír, hogy igen kegyetlenek voltak, annyira, hogy senki sem mert arra elmenni. Tehát egy olyan helyre köt ki Jézus és a tanítványokkal együtt, ami egy ilyen hírhedt hely volt, és amit az emberek így távolról elkerültek, mert tudták, hogy ott ilyen őrült emberek laknak, ott a sírokban. És tehát nyugodtan olvashatjuk úgy a történetet, hogy két ilyen megszállott emberről olvasunk végig. És ahogy kiszállnak a hajóból, ugye elkezdenek ezek az ördöngősök rohanni feléjük, és hát ilyen leírást olvasunk róluk, hogy a lakásuk a sírboltokban volt, és láncokkal sem bírta őket senki sem lekötni. Sokszor megkötözték őket béklyókkal, ugye ez ilyen lábbilincs, amit a lábra akasztott ilyen nehezék, és láncokkal, amivel meg a kezüket kötözték le, de a láncokat szétszaggatták, és a béklyókat összetörték, és senki sem tudta őket megfékezni. Hát egy olyan leírást olvasunk itt, hogy inkább egy vadállathoz hasonlít, mint sem egy emberhez, aki az Isten képmására lett teremtve, és szinte ezek a tisztátalan lelkek ilyen emberfeletti erőt tulajdonítottak, vagy adtak ezeknek az embereknek, hogy szétszaggatták még a láncokat is. Hát gondolhatjuk, hogy ebbe ők is megsebesülnek, meg ahogy összetörik a bilincseket, meg ezeket a békjókat. És azt is olvastuk itt, hogy éjjel és nappal mindig a hegyeken és a sírboltokban voltak kiáltozva. Az angol Biblia úgy fordítja, hogy sírva, és magukat kövekkel vagdosva. Éjjel-nappal nem volt nyugodalmuk, ön és közveszélyes emberek voltak, magukat is bántalmazták, meg vagdosták kövekkel, és nem csak, hogy az emberek nem mertek arra elmenni, hanem ők szenvedtek a démoni megszállástól mindenkinél a legjobban. Éjjel-nappal csak sírtak és kiáltoztak. És meglátják Jézust. Nagyon érdekes, ahogy itt a 6., 7., 8. verset megpróbáljuk összetenni, hogy hogyan is történhetett ez. Ugye itt a 8. versben zárójelben van egy gondolat, minthogyha így utólag írná le az evangélista, hogy mert hogy ez volt az előzmény, és ennek a hatására történt. Tehát valahogy úgy lehetne összetenni az eseményeket, hogy ezek az ördöngősök így megvadulva, ahogy látják, hogy valaki ember kijött oda a partra, elkezdenek rohanni, és még nem érnek túl közel, Jézus parancsol ezeknek a tisztátalan lelkeknek, hogy hagyják el ezeket az embereket, és ezeknek az embereknek ott meg kell állni. Nem jöhetnek közelebb. Jézus parancsolt, és ott nekik meg kellett állni. Jézusnak a hatalma megállította ezeket a megvadult embereket, és akkor most itt jön a fordulat, hogy amikor ezek az emberek rájönnek arra, hogy Jézusnak van hatalma parancsolni az őket megszálló démonoknak, akkor ezek az emberek rájönnek, hogy van reménységük arra, hogy meg tudja szabadítani őket. És akkor ennek hatására leborulnak Jézus előtt. Ez hihetetlenül megdöbbentő lehetett ez az egész látvány, hogy megvadult emberek, tényleg inkább vadállatoknak lehetne nevezni, szaladnak Jézushoz és a tanítványokhoz, és nagyon szépen írja le Jézus Élete című könyv, hogy ezek az emberek rájöttek, hogy Jézus a barátjuk és nem az ellenségük. Tehát abban a mozzanatban, hogy Jézus parancsolt ezeknek a tisztátalan lelkeknek, rájöttek, hogy Jézus a barátjuk és nem az ellenségük, és hogy ő nekik van hatalma az őket megszálló démonok felett. Tulajdonképpen ez az örömhír, amit minden keresztény ember megláthat a megváltóban, hogy ő neki nem csak a démonok felett van hatalma, nem csak ő az egyedüli, aki oltalom alá tud venni bennünket, és meg tud védeni a sátán tombolásától, és mindenféle ördögi befolyástól, hanem ő neki van hatalma féken tartani a saját gonosz gondolatainkat, a saját emberi erővel megfékezhetetlen emberi természetünket. Valahol ez az, amit minden keresztény fölismerhet a megváltóban. Addig egyetlen embernek se lesz nyugodalma, amíg a saját gondolatait és a saját természetét meg nem fékezi valami. Csak hogy erre a mi erőnk az kevés. De az a megváltó, aki a szavával lecsillapította a tengert, az le tudja csillapítani az embernek a megvadult gondolatait is, amikor alárendeli azokat a gondolatokat Jézusnak, és odaadja neki. És a megdöbbentő, hogy ezek az emberek leborulnak Jézus előtt, de amikor megszólalnak, akkor nem ők szólalnak meg, hanem egyszerűen a démonok azt mondatják ki velük, amit ők akarnak mondani Jézusnak. Ugye itt, amikor megszólal a 7. versben, hogy mi közöm nékem te veled, Jézus, a magasságos Istennek fia, az Istenre kényszerítelek, ne kínozz engem, akkor ugye maguk a démonok szólnak meg, mert utána Jézus őket szólítja meg, hogy mi a neved, és ők felelnek Jézusnak, hogy légió a nevem. Tehát ilyen megkötözött állapotban vannak ezek az emberek, hogy látják, hogy ott a segítség, és amikor akarnak még valami jót is tenni, nem a jót cselekszik, amit akarnak, hanem a gonoszt, amit gyűlölnek. Ilyen kézzel fogható az emberi megkötözöttség az életben, amit a bűn tud hozni. Lehet, hogy nem száll meg bennünket egy légiónyi démon, de attól még a bűnnek a megkötözése az ugyanolyan valóságos. Ahogy mondja a példabeszédek könyve, hogy saját bűneinek köteleivel kötöztetik meg a bűnös. Sátán az, aki megkötözi az embert, és a bűn az a kötél, amivel megkötözi az embert. És egy nagyon szemléletes ige, azon túl, hogy ugye Jézus is mondja ezt, hogy aki a bűn cselekszi, az rabszolgálja a bűnnek, még egy igét hadd olvassak föl, a Timóteushoz írt második levél, második fejezetének az utolsó verse, illetve az utolsó három verse, hogy megértsük a gondolati összefüggést, tehát 2 Timóteus 2, 24-től 26-ig. Itt az apostol arról beszél, hogy milyen legyen az Úr szolgája. Hogyan viszonyuljon az ellenszegülőkhöz. Itt ugye olvassuk, hogy aki szelíden fenyíti az ellenszegülőket. Ha talán adna nékik az Isten megtérést az igazság megismerésére. És itt jön a 26. vers, ami miatt idéztem ezt az igét, hogy bárcsak az Úr szolgája által, aki ilyen szelíden tudja pásztorolni ezeket a lázadó, ellenszegülő testvéreket, adna nekik ő általa az Isten megtérést nekik, és felocsúdnának az ördög tőréből, foglyokká tétetvén az Úr szolgája által az Isten akaratára. Na most itt az Úr szolgája és az Isten az dőlbetűvel van szedve a mi Bibliánkban. Tehát ez egy fordítói kiegészítés, nincs benne az eredeti szövegben. Tehát pont nem jön ki ennek az igének az igazi értelme, mert hogy itt még nem a megoldásról beszél az apostol, hanem a megkötözött állapotról. És itt tulajdonképpen így lehetne visszaadni, más fordítások is így adják vissza, hogy bárcsak felocsúdnának az ördög tőréből, akik foglyokká vannak tétetve, ő általa, mármint Sátán által, az ő akaratára. Tehát az ellenszegülők felocsúdnának az ördög tőréből, csapdájából, akik csapdába estek, mert foglyokká lettek tétetve arra, hogy teljesítsék a Sátánnak az akaratát. Az az ember, aki a bűnt választja, az rabszolgájává válik a bűnnek, és még amikor a jót akarja cselekedni, akkor se a jót cselekszi, azon kapja magát, hogy még a legjobb indítékkal is tulajdonképpen a Sátánnak az akaratát teljesíti. És úgy örültem ennek az igének, ami most itt az előbb is elhangzott, mert hogy van ennek az igének egy párja is, a jó hír, a Filippi beliekhez írt levél második fejezetéből, a 13. vers, az Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a véghez vitelt, a munkálást, vagyis a cselekvést az ő jó kedvéből. Itt van a párja. Figyeljük meg, hogy a kulcs az emberi akarat, az emberi döntés. Kinek adjuk oda az akaratunkat? Vagy Sátánnak adjuk oda az akaratunkat, mert beleegyezünk a bűnbe, választjuk a bűnt, választjuk az Isten alkotmányával, a szeretet törvényével ellentétes elveket, a gondolatokat, és akkor sátán az, aki munkálja bennünk az akarást és a vékezvitelt, ami egyszerűen az ő akarata lesz. Na de hogyha mi akaratunkat kivonjuk a bűn uralma alól, a sátán uralma alól, ezt az Isten nekünk megadta, és alárendeljük az Istennek, akkor az Isten azt mondja nekünk, hogy ő az, aki munkálja bennünk az akarást és a vékezvitelt, a cselekvést az ő jó kedvéből. Milyen az, amikor az Isten munkálja valakiben az akarást? Milyen az az akarás? Milyen lesz annak az eredménye a cselekedetekben? Jó cselekvés. Na most ezt az Isten így tényként kijelenti, hogy ő munkálja az akarást. Hát akkor miért ne adnánk át a mi akaratunkat ő neki, hogyha ő olyan akarást munkál, ami az ő jó kedvéből való. Munkálja bennünk az akarást és a véghezvitelt, a munkálást az ő jó kedvéből. Ez a keresztény életnek az egyik nagy titka, ez a bűnfeletti győzelemben is egy nagyon nagy tanulság, hogy az emberi választás, ne ruházzuk föl megváltónak a választást, mert nem az. Jézus Krisztus a megváltó. De hogyha az ő finomító, megnemesítő befolyásának tesszük ki a mi akaratunkat, az akaratot nem kell letörni. Az akaratot nem szabad elfojtani. Vannak vallások, akik ebben látják a megoldást, hogy bármi, amit teszek, az rosszul sül el, ezért az a megoldás, hogy föladom az akaratomat. Ugye például a keleti vallások tipikus példája ennek. Hogy az a megoldás, hogy akkor föladom az akaratomat, és az a nirvána, hogyha már semmit nem akarok tenni ebben az életben. De a Biblia egy egészen más gondolatot ad nekünk, hogy az akaratot azt nem kell letörni, nem kell elfojtani, hanem az Istennek a befolyása alá kell rendelni. Ki kell vonni a sátán uralma alól, és alá kell rendelni az Istennek, és akkor egy egészen más akarat fog munkálkodni bennünk. Egy más indíték, egy más motiváció keríti hatalmába az embert. És ahogy láttuk ebből a történetből is, hogy milyen egy megkötözött állapot, az a nagy tanulsága ennek, hogy ebben a földi életben csak szolgaság van. Csak szolgaság és szolgaság között választhatunk. Na de nem mindegy, hogy milyen szolgaság. Vagy választjuk a bűnt, és akkor kiszolgáltatjuk magunkat a sátánnak arra, hogy ő munkálja bennünk az ő akarását és a véghezvitelt, vagy választjuk az Istent, és teljesen odaadjuk magunkat neki, teljesen odaszánjuk magunkat neki, és akkor ő az ő szava által, az ő hatalma által olyat tud cselekedni velünk, amit mi se gondoltunk volna, hogy föl tud használni bennünket, akinek ilyen megromlott természetünk van, arra, hogy az ő igaz akaratát vigyük véghez. Tehát ilyen valóságos ez a megkötözött állapot, ahogy itt is láttuk, hogy ez az ember leborul Jézus elé, és akar tőle segítséget kérni, mégis még itt még fogoly. Itt még fogoly. És Jézus megszólítja most már egyenesen azt a légiónyi démont, aki megszállta ezeket az embereket, és ugye megkérdezi tőlük, hogy mi a neved? És így felel, hogy légió a nevem, mert sokan vagyunk. Nem tudom, hogy tudja-e valaki, hogy egy légió az mennyit számlált. Ellen White azt írja a Nagy Küzdelem című könyvben, hogy 3-5 ezer fő. Én más feljegyzésekben azt is olvastam, hogy ez nem ez volt a teljes létszáma egy légiónak, ez csak ilyen készenléti. Amikor 6 készültség volt, akkor 6 ezer gyalogos, plusz még olyan 700 lovas körülbelül. Nem lehet pontos számot mondani, de abban biztosak lehetünk, amit ők is mondanak, hogy sokan vagyunk. ennél pontosabbat nem tudunk mondani. És valakitől hallottam ezt a gondolatot, hogy ehhez a légiónyi démonhoz föltette azt a kérdést, hogy lehet egy ember ennyire megszállott állapotban? Hogy lehet az, hogy valakiben egy légiónyi démon beleköltözik? És egy másik ige szakasz társított egy ige hirdető mellé, hogy ugye Jézus beszél egy alkalommal a kisöpört házról, hogy amikor a tisztátalan lelket az Isten kiűzi a kisöpört házból, vagy kitakarítják a házat, de üresen marad az a ház, akkor amikor a tisztátalan lélek arra jár, és látja, hogy üresen maradt, akkor másik hetet vesz maga mellé, és rosszabb lesz annak a háznak az állapotja, akkor, mint korábban. Tehát akkor lehetséges, hogy ezek az emberek sokszorosan visszaeső emberek voltak. Megszabadultak, aztán mélyebbre estek vissza, aztán megint megszabadultak, aztán megint mélyebbre estek vissza. Hát ez már sokadik hatvány, az a több ezerszeres démonnyi, légiónyi sereg. Na de akkor a jó hír, amellett a komoly figyelmeztetés mellett, hogy amikor valami fölismert igazságtól visszalépünk, akkor mélyebbre süllyedünk, mint előtte. Ez azért itt van, ez a komoly tanulság, de ennek a történetnek nem ez a fő üzenete, azt hiszem, hanem a sokszoros visszaesőknek is van szabadulás. Hogyha az akarat még nem annyira megkötözött, hogy csak a bűn felé fordul, ha az ember még hajlandó szabadulni, ha az ember fölismeri, hogy nem jó neki úgy abban az állapotban, abban a megkötözött, fogvatartott állapotban, ahogy ő van, és kész újra engedni az Istennek, engedelmeskedni az Istennek, van szabadulás a sokszoros visszaesőknek is. És ezek a démonok kérik Jézust, hogy ne küldje őket erről a vidékről, hanem küldje őket a disznókba, amik ott legeltek. Ugye azt olvassuk itt a 13. vers végén, hogy mintegy 2000 disznóból álló nyáj ott legelészett a közelben. És ezek a démonok azt kérik Jézustól, hogy ne küldje el őket erről a vidékről, hanem hadd menjenek bele a disznónyájba. És ugye látjuk, hogy semmi más céljuk nincsen, csak az, hogy minél jobban pusztítsanak. Minél inkább keresztelzék az evangélium munkáját, Jézusnak a tevékenységét. Na de ott van mindig ez a szó, hogy megengedte nekik. Megengedte nekik. Jézus azonnal megengedte nekik. És aztán a tisztátalan lelkek kijöttek, és bementek a nyájba. Miért engedte meg nekik Jézus? Mert hogy úgy tűnik a történetből, hogy a démonok, ugye az ördöngős szó a Bibliában, ez a daimonion görög kifejezés, az egyszerűen a démonok által megszállt ember. Tehát ezek a démonok úgy tűnik, hogy sikerre vitték a céljukat, mert hogy akkora pusztítást vittek ott végbe, 2000-nyi disznó, gondoljunk bele, hogy micsoda pusztítás. És akkor innen tudjuk megérteni, hogy mennyire nyomorgathatta azt a két megszállottat ez a légiónyi démoni sereg. Ha 2000 disznó pillanatok alatt gyakorlatilag öngyilkosságba taszított. Na de Jézus megengedte. De úgy tűnik, hogy a démonok sikerrel járnak, mert hogy miután ez az óriási pusztítás megtörténik, utána az emberek, a disznókat őrző pásztorok ugye elszaladnak és elviszik a hírt, és és utána egy nagy embertömeg jön vissza, és utána annyira megijednek, hogy micsoda pusztítás történt itt, hogy elkezdik kérni Jézust, hogy menjen el az ő határukból. Távozzon arról a vidékről. Na de Jézus engedte meg. És minden alkalommal, amikor úgy tűnik, hogy nagy pusztítás vagy nagy támadás ér minket, vagy az Isten népét, vagy az evangélium üzenetét, azt Jézus engedi meg. És ha ő megengedi, még akkor is, hogyha úgy tűnik, hogy a legnagyobb csapás igazából nyereség. Ugyanis egyrészt ennél nagyobb reklámot, hogy így fogalmazok, nem is adhatott volna semmi más ennek a szabadulásnak. Mert hogy ezek az emberek, akik oda tódultak, ők látták, ugye azt olvastuk, hogy mentek Jézushoz, és látták, hogy az ördöngősök ott ülnek, fel vannak öltözködve, eszüknél vannak, azok, akikben a légió volt. Tehát egészen más emberként ott voltak, akik rettegésben tartották a vidéket. Ezek az emberek miért nem azt látták meg, hogy mekkora hatalma van Jézusnak, hogyha ezeket a pusztító démonokat, akik ilyen óriási öldöklést végeztek, ettől meg tudta szabadítani ezt a két embert. Miért nem a szabadításnak a nagysága érintette meg őket, miért a veszteség? Mert hogy volt veszteség. De sok embernek még akár az anyagi veszteség is nagy áldás lehet, hogyha ezáltal az embernek a fókuszát, a nézőpontját visszatereli arra, hogy mik az igazán fontosak ebben az életben. Még a veszteség is nyereség. És na de mégiscsak úgy tűnik, hogy a démonok sikerre jártak, mert hogy Jézust elküldik őtőlük. És sajnos nagyon sok ember ma is azt látja a kereszténységben, hogy mit nem lehet. Milyen veszteségek érnek engem. És sokan kérdezik azt, hogy hát egy keresztény akkor nem mehet ez sem, meg az sem, meg nem mehet el szórakozni, meg ebbe se vehet részt. Hát akkor mi jó van a kereszténységben? Hát mindenről le kell mondani. Na de ebből a történetből nem csak azt látjuk, hogy vannak veszteségek, mert hogy egy keresztény életében is vannak dolgok, amiről le fog mondani, hogyha az evangéliumot elfogadja. Mert az evangélium el fog juttatni oda embereket, hogy bizonyos dolgokra nemet mondjanak, amin keresztül nem az isteni befolyás, hanem a világ befolyása árad ránk. És itt van egy egészen különleges mozzanat, hogy miután Jézust elkezdik kérni, hogy menjen el innen, nehogy itt maradjunk közöttünk, mert akkor ki tudja, hogy mit fogunk még elveszíteni. És Jézus igazi úriember módjára nem erőlteti magát rájuk, nem kényszeríti rájuk a saját jelenlétét, hogyha ők nem kérnek belőle, akkor enged, akkor visszalép. Ugye előttünk van az a kép is, amikor Jézus az ajtó előtt kopogtat. Valaki megfestette ezt a képet, ugye, amit a Laodicei levél ír, hogy Jézus az ajtó előtt áll és kopogtat, és ha valaki megnyitja az ajtót és beengedi, ugye akkor bemegy és vele vacsorál, és akkor valaki mondta a képen, hogy nincs azon az ajtón kilincs. És akkor mondta a festő, hogy de van, csak belül. Kívül nincs kilincs, csak belül van. Tehát, ha az emberek nem akarják beengedni, Jézus nem fogja berontani az ajtót. Noha a következmények meg lesznek. Minden ember szabad választásában. És tehát Jézus igazi úriember módjára nem erőlteti magát rájuk, De Jézus gyakorlatilag most jár itt először. Ezen a tízváros környékén, ugye a Genezáreti tónak a keleti felén, ez egy ugye tíz görög város, Dekapolisnak is nevezik, Deka az a tíz, Polis az a város, tehát tízváros környéke. Itt vegyesen laktak zsidók is, pogányok is, és ugye azért találkozunk itt disznólegeltetéssel is, sokan nagyon kötődtek az anyagi javakhoz. És Jézus elmegy, de talán az evangéliumokban egyedülálló módon Jézus most azokat, akiket meggyógyított, illetve akiket megszabadított, parancsba adja, hogy mondják el azt, ami velük történt. Én nem nagyon találtam olyat más esetet, amikor Jézus konkrétan ezt mondta volna, hogy kürtöljék szét azt, amit veletek tettem. Jézus mindig inkább csendre intette őket. Ebből is látszik, hogy Jézusnak milyen volt a közeledése, vagy a szándéka, hogy nem akarta, hogy az emberek önző indítékból csatlakozzanak az evangéliumhoz. Mindig titokban tartotta az ilyen csodákat. Nem akarta, hogy szétkürtöljék. Most viszont kihagyja parancsba, mikor ezek az emberek kérik Jézust, hogy hadd maradjon vele. Hadd maradjanak vele. Azt mondja, hogy nem engedte meg nékik, hanem mondta, eredjetek haza a tiéitekhez, és jelentsétek meg nékik, hogy mely nagy dolgot cselekedett veletek az Úr, és mind könyörült rajtatok. Ugye el tudjuk képzelni, hogy ez a két megszabadult ember mi mindent szeretett volna Jézustól tanulni. Mennyire megszerette volna őt jobban ismerni. Hát gyakorlatilag az életüket köszönhetik neki. Hát az az állapot talán még a halálnál is rosszabb volt, amiben ők voltak. És Jézus nem engedi meg nekik, hanem elküldi őket, hogy menjenek, és kürtöljék szét, amit ő velük tett. Jézus most van itt először, és a közhangulat az olyan, hogy gyakorlatilag Jézus ellen fordult. És Jézus most visszamegy. Nem erőlteti magát az emberekre, vagy erre a térségre, de nem hagyja magát tanúbizonyság nélkül. Nem hagyja annyiban a dolgot, mert nagyon sokszor, amikor az emberek ellenkeznek az evangéliummal, akkor igazából nem tudják, hogy mire mondanak nemet. Ezek az emberek még nem hallották Jézust beszélni, prédikálni. Nem ismerhették meg úgy, hogy konkrétan most ki is ő, milyen is ő. Most csak egyelőre annyit láttak, hogy 2000 disznó elveszett. De Jézus nem hagyja magát tanúbizonyság nélkül, és ennek a két embernek kiadja feladatul, és rájuk bízza ezt a csodálatos felelősséget és kiváltságot, hogy ők mondják el azt, hogy mit tett velük Jézus. Mi az, amit ezek az emberek ismertek Jézusból? Nem tudtak prédikálni úgy, mint esetleg a tanítványok. Nem hallották Jézusnak a nagy prédikációit, nem voltak vele nap mint nap, mint a tanítványok. De annyit tudtak, hogy az ő szavának milyen szabadító hatalma van. És ezt saját tapasztalatból el tudták mondani. Tulajdonképpen ez a gondolat, amit itt találunk, minden keresztény embernek a kötelességét, vagy a feladatát leírja. Ellen White a Nagy Orvos lábnyomán című könyvben az egyik fejezetben, amikor erről a történetről beszél, azt a címet adja, hogy szolgálatra megváltva, vagy megmentve. Szolgálatra megmentve. Ez a két ember elkezdi továbbadni azt a tapasztalatát, amit ők szereztek. És amikor az ember elkezdi továbbadni azt, amit kapott az Istentől, sokkal nagyobb áldásban részesül, mint hogyha csak elvenni akar az Istentől, de nem akarja továbbadni. Amikor az ember azért kér az Istentől, hogy adhasson, akkor sokkal többet kap, és még az adásnak az áldása is rajta lesz. Amikor az ember viszont csak önző módon jön az Isten elé, hogy pusztán az ő lelkén segítsen az Isten, már nem, mint hogyha ez nem lenne nagy dolog, óriási dolog, de amikor az ember pusztán a maga érdekében kér az Istentől áldásokat, nem részesül akkora áldásban, mint amikor azért jön az Istenhez, hogy továbbadjon. Én szerintem ezt mindannyian tapasztaltuk, akik azért kérünk az Istentől, hogy továbbadjunk másoknak, hogy miközben továbbadunk másoknak, az Isten megsokszorozza azt, amit adni tudunk. És ez az a dolog, amit minden ember elmondhat az embereknek, hogy jelensd meg nékik, mely nagy dolgot cselekedett veled az Úr, és mint könyörült rajtad. Sokszor így azt gondoltam, hogy hát nekem nincsen olyan nagyon látványos megtérési tapasztalatom. Nem, az Isten engem nem szabadított meg valamilyen nagyon látványos, kirívó bűnből, vagy valami nagy függőségből, mint esetleg más embereket. Hát akkor én mit tudnék elmondani az embereknek? Mit tudnék továbbadni? Egyszerűen azt kell továbbadni, amit az Isten velünk tett. Egyszerűen kezdjünk el hinni, kezdjük el komolyan venni azt, amit az Isten mondott, kezdjük el követni azt, amit az Isten mondott, és amikor az igét követjük, amikor az ige a saját tapasztalatunká válik, akkor egyszerűen elmondjuk a többi embernek a saját tapasztalatunkat, és akkor a saját szavainkkal tulajdonképpen az Isten beszédét mondjuk el. Ez az, amit mindannyian megtehetünk, amikor próbára tesszük az Isten ígéreteit személyesen, és megtapasztaljuk, hogy az Isten tényleg beváltja a szavát, amit ő megígért nekünk. Ez az, amire a legnagyobb szüksége van a világnak. Még egy igét szeretnék felolvasni a Korintusi második levélből, ehhez a gondolathoz kapcsolódva, hogy Jézus nem hagyja annyiban a tudatlan népnek a látszólagos visszautasítását. Itt a Korintusi második levél 4. fejezetében a 2. verset olvasom fel, ami tökéletesen összefoglalja, azt hiszem, ezt az indítékot. Hanem lemondtunk a szégyen takargatásáról, mint akik nem járunk ravasságban, és nem is hamisítjuk meg az Isten igéjét, de a nyilvánvaló igazsággal kelletjük magunkat minden ember lelki ismeretének az Isten előtt. Tehát mikor esetleg mi is azzal találkozunk, hogy emberek visszautasítják az evangéliumot, vagy úgy ellenségesek a kereszténységgel szemben, akkor jusson eszünkbe az a gondolat, hogy na de ezek az emberek biztosan tudják, hogy mire mondanak nemet. Ténylegesen ő nekik megvolt a lehetőségük, hogy az Istennek a teljes világosságát az evangéliumnak a legragyogóbb fényében meglássák. Biztos, hogy arra mondanak nemet? Jézus nem dőlt be ennek a visszautasításnak, noha ő elment, de ezt a két embert hátrahagyta, és később visszatért, és utána ezreket taníthatott. Gondolhatjuk, hogy ennek a két evangélistának, mert hogy ők voltak az első evangélisták ezen a környéken, hát milyen evangélisták lehettek? Mennyire úgy érezhették, hogy alkalmatlanak, de nem. Jézus úgy gondolta, hogy nekik kell ezt a feladatot elvégezni, és nagyon-nagyon sok ember jött utána Jézushoz, amikor később visszatért. Tehát ezt olvastam, hogy lemondtunk a szégyen takargatásáról. Mint akik nem járunk ravasságban, és nem is hamisítjuk meg az Isten igéjét. Tehát, hogyha mi őszintén hisszük, hogy a világon a legjobb dolog lenne minden embernek, hogyha megismerhetné az evangéliumot úgy, ahogy az Isten igéjében előttünk van. Ha úgy érezzük, hogy nincs mit takargatni, ezen nincs mit szégyelni, nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, mert Isten igazsága jelentetik ki abban. Tehát, hogyha így gondolunk erre, és nem akarjuk meghamisítani az Isten igéjét, akkor nyugodtan miénk lehet ez a lelkület, hogy de a nyilvánvaló igazsággal kelletjük magunkat minden ember lelki ismeretének az Isten előtt. Figyeljük meg, a nyilvánvaló igazság. Tehát nem valami körmönfont elmélet, hanem ami nyilvánvaló igazság, eltéveszthetetlen. Kelletjük magunkat. Nem az igazságot, nem a valami teóriát, magunkat. Akkor tudjuk kelletni magunkat, hogyha az igét befogadjuk, és az ige az a tapasztalatunk lesz. Akkor egyszerűen a tapasztalatunk az többet beszél mindenkinek, mert akkor az Isten igéjét közvetíti az emberek felé. Akkor az azt üzeni az emberek felé, hogy te is próbára teheted az Isten beszédét. Próbáld ki magadnak. Nekem ezt adta. Magunkat kelletjük minden ember lelki ismeretének. Az Isten előtt. Tehát ott van a teljes szabadság meghagyása. Nem akarunk semmit senkire rákényszeríteni. Az evangéliummal ez eleve ellentétes, hogy bárkire bármit rákényszerítsünk. A hit az ezzel teljesen összeegyeztethetetlen. De kelletjük magunkat. Ma egy olyan világot élünk, amikor nagyon sok ember az egyik gondolatból, vagy az egyik eszméből csapódik a másikba, és még meg se értette egészen, de már is elkezdi hirdetni, elkezdi mondani, hogy ő éppen miben is hisz, vagy mit talált meg, aztán egy hónap múlva vált a következőre, és amikor mindenki meri mondani azt, amit ő éppen igazságnak gondol, vagy igazságnak lát, azok, akik nyilvánvaló igazságnak látják az evangéliumot, azok maradjanak csöndben. Azok hagyják rá az emberekre, hogy ja, hát, hogyha nem kell neked az evangélium, akkor úgy kell neked, hát nem tudod, hogy mire mondasz nemet. Nem, akkor nem fogunk az első visszautasításra elcsüggedni, vagy azt mondani, hogy jó van, hát akkor úgy kell neked, hanem megyünk utánuk. A nyilvánvaló igazsággal kelletjük, de mindig tiszteletbe tartjuk tapintatosan az ő lelkiismereti szabadságokat. De nem dőlünk be az első visszautasításnak, vagy az ellenkezésnek. Ellen White-nak egy kifejezése jut eszembe, a támadó hadviselés. Most ezt nehogy félreértsük, hogy az embereket támadjuk, vagy ilyesmi. Nem. Viszont az a gondolat ott van benne, hogy mi úgy látjuk a világot, mint ami egy csatatér, egy küzdőtér. Úgy láttunk minden emberi lelket, mint akikért egy küzdelem zajlik, és valamelyik szolgálatba beállnak, és beálltak. Vagy a sátánnak és a bűnnek, vagy az Istennek és az igazságnak. És ezért támadó hadviselésben megyünk előre. Támadó hadviselésben a sötétség fejedelme ellen, amihez az emberi és a testi fegyverek teljesen elégtelenek, amihez lelki fegyverzet kell. Én elgondolkoztam azon, hogy ahogy így ezt a történetet olvastam, hogy vajon vannak-e ma is olyan emberek, akik egy-egy ilyen környéket hírhetté tesznek, hogy az emberek el sem mernek arra menni, főleg nem sötétedés után, akik ön és közveszélyesek, vagdossák magukat, éjjel-nappal sírnak és kiáltoznak, és nem lehet-e, hogy pont ő rajtuk, Jézus, irgalmasságot akarna gyakorolni, és meg akarná őket szabadítani. Vajon ők hogyan fognak hallani erről a megváltóról? Vagy az van bennünk, hogy nehogy ilyen emberek közelébe jussunk? Persze az észszerűség határain belül nyilvánvalóan, de hogy tekintünk az ilyen emberekre? Én azt kívánom mindannyiunknak, hogy ezek a tanulságok legyenek előttünk, hogy tanuljuk meg azt, hogy ne dőljünk be az első ellenkezésre, hanem sajátítsuk el a támadó hadviselést, ami mindig tapintatos, mindig szeretetteljes, soha nem erőltető, de mindig szem előtt tartja azt, hogy ezen a világon csata zajlik minden lélekért, és az, hogy az ember mit választ, az az egész örök sorsát eldönti. És azt kívánom, hogy legyen a mi életünk ilyen bizonyságtevés, hogy saját tapasztalatból tudjuk az igét megismertetni másokkal. Amen.